Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A katolikus egyháznak a reformáció kihívására adott válasza valójában a várva várt tridenti zsinat 1545 és 1563 közötti tanácskozásain született meg. Ám ennek az eseménynek az előzményei még a 14. és a 15. század történéseire nyúlnak vissza, az ekkor elkövetett hibák, a megújulás elodázása pedig közvetlenül vezetett el a reformációhoz, Luther és eszmetársai szakadást hozó fellépéséhez. Azt a tényt, hogy a középkor latin egyháza válságban van, már a pápák 1305-től 76-ig tartó avignoni fogsága, majd az azt követő kettős pápa választás és az ezzel járó egyházszakadás is igazolta. Bár az egyház egységét a konstanci zsinaton sikerült helyreállítani, ám a krízis ezt követően tovább mélyült, a szükséges reformok elmaradtak. Pedig az egyháznak új kihívásokkal kellett szembenéznie, olyanokkal, mint a devóció moderna, és a hozzá hasonló a személyes vallásosságot középpontba állító spirituális mozgalmak térnyerése, a hagyományos skolasztikus teológia kifáradása, a reneszánsz, vele pedig a világias gondolkodás és életforma még a klerikusok körében is általánossá válása. De ezen a századon, a 15-en az egyház vezetési válsága is végighúzódott, hiszen folyamatos vita bontakozott ki a pápai főhatalom primátus és a konciliarizmus a zsinati eszmehívei között. Az 1431-től zajló bázeli, majd az azt követő Ferrara-firenzei zsinate két tábor küzdelme jegyében végezte a munkáját, sőt átmeneti szakadásra is sor került a pápai és zsinati egyházmodell hívei között. Átfogó reformokról itt természetesen szó sem eshetett, bár a felelősen gondolkodó egyháziak között egyre határozottabb volt az a meggyőződés, hogy nem részleges újításokra, hanem a katolikus egyház egész építményének, bizonyos értelemben pedig tanításának újra gondolására is szükség volna. Zavaró körülmény volt azonban, hogy a reform zsinattal való fenyegetőzés a 15. század második felétől az európai hatalmak zsarolási eszközévé, a pápai hatalom elleni fellépés részévé vált. Az egymást követő pápák viszont éppen ezért óckodtak belevágni a szükséges reformokba, mert attól tartottak, hogy az egyházi és világi hatalmok csorbításával a zsinatoknak a pápa fölé kerekedésével járna. A reformok gondolata így a reneszánsz pápaság fénykoráig az 1480 és 1520 közötti évekig jámboróhaj maradt. IV. Jenőtől 6. Sándorig a szentatyák elvileg támogatták annak a gondolatát, hogy egy egyetemes reformzsinat gondolja újra az egyház belső állapotát, ügyeit, feladatait, gyakorlatban azonban senki nem vállalkozott az ehhez szükséges bátor, sőt önkritikus lépések megtételére. Nem segített az sem, hogy az olyan alulról jövő rebellis mozgalmak, mint Savonarolai 6. Sándor idejében azt sugalták, hogy a reform zsinat nagy veszélyeket rejteget, ráadásul vállalhatatlan politikai kockázatokkal jár, és megzavarhatja annak a humanista reneszánsz légkörnek a háborítatlanságát, amely ebben az időben Rómában, de számos helyi egyház felső vezetésében is uralkodott. Közben azonban rendi közösségekben, egyetemi fórumokon, de a kúriánál is megjelentek olyan csoportok, amelyek már tervezeteket fogalmaztak a leendő zsinat és a remélt reformok számára, néhány esetben pedig rendi előjárók vagy főpapok saját hatáskörükben hozzáláttak fegyelmi, szervezeti újítások kidolgozásához. Amikor azután II. Gyula pápa 1512-ben elszánva magát némi reformokra, egyben pedig leszerelni kívánva az ő személy ellen összehívott alapvetően politikai hátterű pízai zsinatot, egyetemes zsinatot hívott össze a Lateránba, a reformok hívei már úgy érezték, elérkezett a várva várt pillanat az egyházügyeinek rendezésére. Ám a II. Gyula halála után rövidesen már 10. Leó elnökletével ülésező, 1517-ig Luther reformátori fellépésének évéig munkáját folytató 5. lateráni zsinat nem váltotta be hozzá fűzött reményeket, és nem tudott elébe vágni a reformáció kibontakozásának. Vincenzo Quirini és Paolo Giustiniani reformokat előterjesztő memoranduma a Libellus ad Leonem ugyanúgy nem került napirendre, mint humanisti értelmiségi csoportok javaslatai Luther első bírálóinak, közöttük Johannes Ecknek vagy Thomas de Viónak, Cajetánnak a tervezetei, a néhány látszat intézkedés pedig, amiről a zsinat döntött, így a püspöki kinevezések szabályozása, az egyházi vagyon védelmének megerősítése, a hitoktatás reformja, a megújulás ügyét alig szolgálta, és a reformok sürgetőit sem elégítette ki. Pedig nagyon is levegőben volt az, amiről már Luther fellépése után 1521-ben számolt be a Wormsi birodalmi gyűlésen résztvevő pápai nuncius Alejandro bíboros, amikor úgy írt Rómába, hogy mindenki azt kiáltozza, zsinatot, zsinatot. Nagyon sokan vélekedtek így, főpapok, papok, szerzetesek, teológusok, a zsinat ügye azonban a Luther mozgalma körüli időben nem lehet meghallgatásra. A 20-as évek végétől azután a reform zsinat követelőinek útjai elváltak. Voltak, akik egyre radikálisabb, az egyház belső ügyei mellett már a tanítás revízióját is követelő nézeteikkel a reformáció mozgalmához pártoltak és szembefordultak Rómával, míg mások a reformáció ellenében reformokat sürgetve úgy vélekedtek, hogy a hitújítás elleni fellépés alkalmas eszköze éppen az egyház megújítását szolgáló reform, az ezt végbe vívő reformzsinat lehet. Nem segített a tisztázásban az sem, hogy a reformok és a zsinat ügye ismét politikai kérdéssé vált, játékszerévé a németországi politikai állapotoknak és az 5. Károly császár és első Ferenc francia király közötti küzdelmeknek. 10. Leó még nem igazán törődött sem a reformokkal, sem Luther mozgalmával. Utóra 6. Hadrianus a reformok mellett nyilatkozott ugyan, ám rövid uralkodás alatt nem volt módja és ideje valójában belefogni azokba. A következő pápa a nagy politikával és családja ügyeivel elfoglalt Medici 7. Kelemen pedig a zsinati gondolatban pusztán politikai fenyegetést látott Péter szék ellenében, miközben a Wittenbergi és a zürichi reformáció kezdeményezéseiből már visszafordíthatatlanul az egyház szakadásának folyamata bontakozott ki. A zsinat gondolatának egyik fő szorgalmazója ebben az időszakban 5. Károly császár volt, aki a birodalom rendjének helyreállítását remélte az egyház megújítása, a rebellis protestáns mozgalmak felszámolása az egyház egységének újbóli megteremtése révén, az első időben pedig még a hitújítók egy része is hajlott arra, hogy a felek közös ügyeit reformzsinaton rendezze. Némi változást az hozott, amikor az 1534-ben trónra lépő Farnese pápa 3. Pál ígéretet tett a Rómába látogató 5. Károlynak arról, hogy egyetemes zsinatot hív egybe, rövidesen pedig hivatalosan meg is hirdette egy ilyen tanácskozás összehívását 1537. májusára a császári hűbérnek számító észak-itáliai Mantovába, majd a helyszín politikai bonyodalmak miatt Vicenzára módosította. A Szent Atya a meghirdető bullában 4 a zsinat előtt álló feladatot jelölt ki, a protestáns eretnekség elítélését, az egyház átfogó reformját, az európai hatalmak közötti béken megteremtését és a török elleni nemzetközi összefogás kieszközlését. 3 legátust is kinevezett a zsinati munka irányítására, akik a helyszínre utaztak, a munka azonban a megjelenő kis létszáma a csekély érdeklődés miatt nem indulhatott meg. Oka volt ennek az is, hogy ismét háború robbant ki németek, spanyolok és franciák között, a birodalomban pedig javában dúlt a vallásháború. Tekintettel a politikai és egyházpolitikai helyzet képlékenységére ezek után a Szentatya 1539-ben a zsinat megnyitását határozatlan időre felfüggesztette. Ezzel párhuzamosan azonban harmadik Pál még 1536-ban bíborosi bizottságot nevezett ki a reformok előkészítésére, amelynek olyan a megújulás ügyei és a reformáció elleni fellépés mellett elkötelezett tagjai voltak, mint Gaspardo Contarini, Gian Pietro Caraffa, a későbbi negyedik Pál pápa, Giacomo Sadoleto, Marcello Cervini, Reginald Paul, Gregorio Cortese, Giovanni Morone, valamennyien a későbbi tridenti megújulás bajnokai. Ez a bizottság még 1536-ban Consilium de Emendanda Ecclesiae tanácskozás az egyház megtisztításáról címen részletes reformjavaslatot fogadott el, amely találkozott harmadik Pál pápa tetszésével is. Ez a tervezet lényegében a kúria, a római egyház kormányzat átalakítását tűzte ki céljául, mégpedig úgy, hogy ez a program még az összehívandó zsinat előtt kerüljön végrehajtásra, megelőzendő, hogy az egyetemes zsinatok a pápa és munkatársai kerüljenek a bírálatok középpontjába. Ez az anyag kilátásba helyezte a pápai kancellária átalakítását, ügymenetének egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tételét. Ugyancsak rendelkezett a pápai bíróságok a penitenciár, a rota reformjáról, a pápai kincstár működésének és a központi vagyonkezelés kereteinek átgondolásáról, de szóba került a javadalmas klerikusok helyben lakási kötelezettségének igen kényes témának számító szigorítása is. Ezek közül az intézkedések közül több azonnal végrehajtásra került, más témákban viszont a reformbizottság úgy foglalt állást, hogy azokat a zsinat elé kell terjeszteni. Ez a csendes reform kiterjedt a szerzetesi élet területére is, hiszen harmadik Pál pápa új, már a reformok szellemében szerveződő rendi közösségeket hagyott jóvá, így a teatínusokat, a barnabitákat, a kapucínusokat, a szomaszkaiakat, az orsai tanővéreket, főképpen pedig Loyola Ignác alapítását, a Jézus Társaságát. A reformok ügyében a következő lépést 5. Károly császár tette meg, pártbeszédet kezdeményezve protestáns fejedelmekkel és rendekkel. Ennek érdekében az 1541-es Regensburgi Birodalmi Gyűlés témái között vallási témák is szerepeltek. Harmadik Pál pápa legátusként Contarini bíborost küldte Németföldre széleskörű felhatalmazással, hogy tárgyaljon a reformátori egyháza képviselőivel. Contarini nyitott volt a megegyezésre, és különösen a megigazulás témájában igyekezett kompromisszumos, elfogadható formulát előterjeszteni. Ebben az állt, hogy az ember megigazulásának két egyenértékű forrása van, egyrészt Krisztus igaz volt, amely a benne való hitben kegyelmet közvetít, másrészt azok a szentségek, amelyeket ő adott egyházának. Nem meglepő, hogy ez a formula a tárgyalások során sem Róma, sem Wittenberg tetszését nem nyerte el, a felek közötti nézeteltérések azonban más témákban is feloldhatatlannak bizonyultak. Ilyen volt az egyház lényegének és üdv közvetítő szerepének témája, főképpen pedig az eukarisztiában a transzszubstanciáció, az átlényegülés tanításának elfogadása vagy elvetése. Miután mindezekre fény derült, Contarini a tárgyalásokat katolikus részről befejezetnek nyilvánította, a megegyezés pedig lekerült a napirendről. Ezek után harmadik Pál érdeklődése ismét a zsinat előkészítése felé fordult. Súlyos aggodalom gyötörte azt tapasztalva, hogy a hitújítás eszméi már Itáliában és Spanyolországban is felbukkantak, ennek a fenyegetésnek az elhárítására pedig a reformzsinat mielőbbi összehívása látszik szükségesnek. Ugyanakkor éppen a titkos protestánsok felkutatása, leleplezése érdekében 1542-ben Sanctum Officium néven újjászervezte a pápai inkvizíció intézményét, amelynek a hit épségének megóvását rendelte feladatául. Ezzel egy időben tárgyalások kezdődtek Róma, a német birodalmi rendek a császár és a franciák között a zsinat ismételt meghirdetéséről és a tanácskozásra alkalmas helyszín kiválasztásáról. Ezeken a megbeszéléseken Morrone pápai nunciusnak sikerült tárgyaló partnereivel elfogadtatnia, hogy a zsinat helyszíne a Tirolban fekvő Trident városa legyen. Ez a város az Alpokban birodalmi területen feküdt, a német és olasz nyelvterület határán, két kultúra találkozási pontján. Eleget tett annak a régi kívánságnak, hogy német földön és császári hűbér alatti területen legyen a reformzsinat, maga a hely azonban nyitott volt Itália felé, egyben pedig az Alpok mindkét oldaláról könnyen elérhető, megközelíthető volt. Maga az alig 6000 lelkes kisváros püspöki székhely volt a zsinat befogadására alkalmas hatalmas székesegyházzal, a település mérete azonban a későbbiekben alig tudta biztosítani a zsinati űrészakokra egyre nagyobb számban érkező atyákat és összességében sok ezres kíséretüket. Úgy tűnt tehát, miután 5. Károly is beleegyezését adta a helyszín kiválasztásához, hogy végre sor kerülhet a zsinat hivatalos összehívására. Ám ekkor ismét közbeszólt a történelem. Az összehívó bulla kiadása után néhány héttel első Ferenc francia király, aki továbbra is Lombardia megszerzését, itáliai befolyása növelését és a német-spanyol Habsburg hatalom meggyengítését tekintette földszínjának, korábbi verességgel végződő háborúival nem okulva hadat üzent a császárnak. Ez több okból is lehetetlenné tette a zsinat megnyitását, így bizonyossá vált, hogy a francia főpapok nem fognak Tridentben megjelenni. Másrészről azonban a hadszíntér közelsége a német és olasz főpapokat is távol tartja a várostól. A pápai legátusok már el sem indultak Tridentbe, a következő évben pedig, amikor a pápa és a császár Parma mellett találkozott, a zsinat ismételt halasztása mellett döntöttek. A következő évben azután komoly vita is támadt harmadik Pál és ötödik Károly között. Mivel a császárnak a franciák elleni háborúban szüksége volt a protestáns fejedelmek támogatására, Speyerben újabb engedményeket tett az új hitűeknek, amit a pápa erősen sérelmezett. Közben a hadihelyzet a császár javára alakult, a franciák súlyos vereséget szenvedtek, és első Ferenc a krépi béke aláírására kényszerült. Így végre elhallgattak a fegyverek, a francia uralkodó pedig a békeszerződés záradékában hozzájárult az egyetemes zsinat megrendezéséhez, elfogadta Tridentet annak helyszínéül, egyben pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy a francia püspökök is ott lesznek a tanácskozáson. Ezzel egyidejűleg a külső ellenségén győzedelmeskedő 5. Károly úgy döntött, hogy fegyveresen számolja fel a német protestánsok katonai szervezetét, a Schmalkaldeni Ligát, amihez elnyerte a Szent Atya támogatását is. Ezt követően harmadik Pál pápa 1544. novemberében a császárral egyetértésben megszüntette az egyetemes zsinat korábbi felfüggesztését, egyben pedig ismét meghirdette azt 1545. március 15-ére Létáre vasárnapjára. Meghívást kapott a tanácskozásra valamennyi püspök, rendi előjáró, de az eredeti elgondolásnak megfelelően a német protestánsok is felszólítást kaptak arra, hogy vegyenek részt a zsinaton. Hosszú húzavona, egy emberöltőnyi késlekedés után így végre megnyílt a lehetősége tehát az áhított reform zsinat megtartásának, bár maga a megnyitás a németországi hadihelyzet alakulása miatt ismét késett. Végül a tridenti zsinat, az egyház 19. egyetemes zsinata 1545. december 13-án kezdhette meg munkáját. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.